Tisztelettel köszöntöm Önöket, hölgyeim és uraim! Az emberiség fejlődés története során legnehezebb és talán legkeservesebb harcát a mindennapi betevő falak megszerzése érdekében vívta. Azt gondolhatnánk, hogy ezt a harcát a 20. század végére, a 21. század elejére többé-kevésbé megnyerte. És ez igaz is, de a helyzet mégis ellentmondásos. Egyszerre van jelen világunkban még mindig az éhezés, az éhínség, másrészt azonban a bőség, a túltápláltság. A világban ma éhezik még 800 millió ember, és naponta 24 ezer ember hal meg az alultápláltság, az éhezés következményeiben. Ugyanakkor a világnak azt mondhatjuk, hogy egy szerencsésebb részén emberek százezreinek vagy millióinak korai halálát éppen az okozza, hogy túltápláltak, hogy elhíznak, és ennek következtében kialakulnak az úgynevezett civilizációs betegségek. Ezen az ábrán, amit mindjárt látni fognak, azt mutatjuk be, azt a drámai képet, ahogy 1991 és 2001 között az Egyesült Államokban megnőtt a túlsúlyos, elhízott nők aránya egyre sárguló színnel jelezve ezt a tendenciát. Ennek alapján jogosult az Egészségügyi Világszervezet, a WHO úgy fogalmazni az elhízásról, mint egy járványszerűen terjedő betegségről. A mai előadásban én az anyagcsere biokémiájáról fogok beszélni Önöknek. Szeretném megmutatni azt, hogy melyek azok a mechanizmusok, folyamatok az emberi szervezetben, amelyek alkalmassá tesznek minket arra, hogy végletekig alkalmazkodni tudjunk az ínséghez, a hiányhoz, de szeretném láttatni azt is, hogy hiányoznak azok a mechanizmusaink, amelyek meg tudnának védeni minket a bőség, a túltápláltság és az elhízás, illetve mindezek következményeitől. Hát nézzük először is, hogy mi az, hogy anyagcsere. Anyagcserének nevezzük azokat a folyamatokat, biokémiai folyamatokat az emberi szervezetben, amelynek során a táplálékkal a szervezetbe került, illetve az ott raktározott tápanyagok lebomlanak, energiát adnak, energia hordozó molekulákká alakulnak, illetve azok a folyamatok, amelyek egymásba átalakulva felépítik a szervezetet alkotó és működtető fehérjéket, illetve struktúrákat. A mai előadásban, amikor anyagcseréről beszélek, a három lehetséges tápanyag közül, szénhidrátok, zsírok és fehérjék közül, a szénhidrátokról és a zsírokról fogok beszélni, mert mint energiaadó molekulák ezeknek van jelentősége. Fehérjékről kicsit beszélek majd az előadásnak egy későbbi részében, de nem igazán, mint az energia háztartás szempontjából fontos molekulákról. Hát nézzük meg azt a sémát, amely szerint az emberi szervezetben a tápanyagok lebomlanak, energiát adnak, és hogy ezek mire használódnak. A szénhidrátok és a zsírok oxigén jelenlétében bomlanak le, és végtermékük, a lebomlás végterméke a széndioxid és a víz. Ezen közben az az energia, ami benne van a tápanyagokban, átkerül egy olyan általános energia valutára, mondhatjuk így, ami az adenozin trifoszfát, ATP-nek rövidítjük, ATP-nek rövidíti a szakma, és így fogom én is ebben az előadásban említeni. Ennek a molekulának egy kitüntetett kémiai kötése hordozza azt az energiát, annak egy jelentős részét, ami benne van az elfogyasztott tápanyagokban. Miért lehet azt mondani, hogy ez egy általános energiavaluta? Azért, mert fizetni lehet vele. Fizetni minden olyan folyamatot az emberi szervezetben, ami igényel, energiát igényel. Melyek ezek? Legfőképpen és elsősorban ilyen az izommunka. Azért érdemel ez külön említést, mert a teljes energiafelhasználásnak 20-50%-át az izommunkára fordíthatjuk. Hogy mennyit, az igen nagy mértékben rajtunk múlik, hogy mennyit használjuk az izomzatunkat, mennyit mozgunk. Ide a későbbiekben visszatérek még. A szervezetben biztosítani kell a belső környezet állandó hőmérsékletét, ez is energiát igényel. Természetesen energiaigényesek azok a folyamatok, amelyek során felépítjük a szervezet számára fontos molekulákat, és végül van az energiának egy sajátos formája, az úgynevezett iongrádiensek, amelyek membránok mentén jönnek létre, és lényegében minden sejt működésének feltételét jelentik. Külön említésre érdemes az, hogy ez az az energiafajta, amely az egész idegi működés alapját képezi. A szénhidrátok és a zsírok említésekor én két fajta molekuláról fogok beszélni. Szénhidrátok esetében a glukózról. Nem azért, mert csak glukóz van az emberi szervezetben, nagyon sokféle szénhidrátot fogyasztunk, és található meg az emberi szervezetben, azonban az anyagcsere során végül is minden szénhidrát glukózzá alakul. A belső környezetünk, a szervezetünk cukra a glukóz. A zsírok közül, amelyek szintén nagyon különböző struktúrák és funkciót tölthetnek be az emberi szervezetben, mint tápanyagok, a neutrális zsírokról lesz szó, amelyekben három zsírsav molekula kapcsolódik egy glicerinhez. Amikor ebben az előadásban zsírt említek, az mindig neutrális zsírt jelent. Hát nézzük meg akkor, hogy hogyan is történik az energiatermelés a sejtekben. Mind a szénhidrátok, mind a zsírok lebontása során két szénatomos egységek keletkeznek. Ezeket úgy hívjuk, hogy acetilkoenzim, már nem is érdekes, hogy úgy hívjuk őket. Az a lényeg, hogy itt összetalálkozik a két lebontási út, két szénatomos egységek jönnek létre. Ezek becsatlakoznak egy olyan ciklusba, egy olyan körfolyamatba, amit a citrátkör nevet viseli, de mi magyarok szeretjük ezt a folyamatot Szentgyörgyi Krebs ciklusnak hívni, a folyamat két felfedezőjéről. A Szentgyörgyi Krebs ciklusban a tápanyagokból, ezekből a két szénatomos egységekből széndioxid keletkezik, ezt kilélegezzük. Keletkeznek még elektronok és protonok, hogy ezekkel mi lesz, annak az útját követjük majd. Szentgyörgyi Albert nagyon nagy büszkesége a magyar tudománynak. A Nobel-díját 1937-ben itthon végzett kutatásaiért kapta. Róla sokan tudják, hogy a C-vitamin felfedezője, de a Nobel-díj indoklásban az áll, hogy a biológiai oxidációs folyamatok felfedezésért, különös tekintettel a C-vitaminra és a fumások katalízisére. A biológiai oxidációs folyamat pedig ez, amiről most beszélünk, a fumársav katalízise pedig itt ebben a ciklusban történik. Na kövessük tovább, hogy mivé lesznek akkor ezek az elektronok és a protonok. Ezek bekapcsolódnak egy bonyolult soklépéses folyamatba, úgy hívjuk, hogy légzési lánc. A légzési láncban történik meg a folyamatok végső lényege, oxigén jelenlétében víz képződik, és az egész folyamat energiája arra használódik, hogy felépül ez a bizonyos energiavaluta. Tehát itt vagyunk a lebontási folyamatok végén, széndioxid keletkezett, ezt kilélegezzük, felhasználtuk az oxigént. Ezért van nekünk oxigénre szükségünk, ezért lélegzünk, hogy itt ebben a végső folyamatban az oxigént fel tudjuk használni, és hogy abból energia legyen. A víz, ami keletkezik, azt pedig a sejtek felhasználják. Ez az egész folyamat általánosan jellemző az emlős világra. És érdekes dolog az, hogy például a tevében, aki ugye a pupjában zsírt raktároz, azt oxidálja, a keletkező ATP kell neki ahhoz, hogy az izom működését, a sivatagban járását ez fedezze energetikailag, és a víz, ami itt keletkezik, az a vízraktára, amit szintén jól használ a sivatag körülményei között. Mindezek a folyamatok a sejten belül egy speciális sejtalkotóban, a úgynevezett mitokondriumban történnek. A mitokondriumok baktérium méretű kis sejtalkotó részek, és függően attól, hogy egy sejtben milyen intenzív az oxidáció, több száz vagy akár ezer mitokondrium is található. A mitokondriumnak ez a legfontosabb szerep, hogy itt történnek az oxidatív lebontás végső folyamatai. Legfontosabb, de nem kizárólagos feladata. Ha most megnézzük azt, hogy most már csak a szénhidrátokra koncentrálva, hogy mi történik a folyamat elején. Itt is nagyon leegyszerűsítve jelzem csak, hogy a folyamat legelején piros szőlősav keletkezik, ebből alakul ki az a bizonyos két szénatomos egység, ami aztán az imént leírtak alapján a mitokondriumban végül energia ATP szintézist eredményez. Itt használódik el tehát az oxigén, és amikor ez az egész folyamat végigmegy, akkor igen jelentős mennyiségű ATP keletkezik. A folyamatnak a legeleje viszont itt nem igényel oxigént, és ez egy nagyon fontos dolog, mert amikor nincs elegendő oxigén a sejtekben, akkor a piros szőlősavból tejsav keletkezik, és ez az egész folyamat szintén ATP-t tud a sejtnek termelni, energiát tud termelni, nem annyit, mint az oxidatív. Igen nagy a különbség, itt egy molekula glukózból lesz 2 ATP, itt meg 36, óriási a különbség, de mégis ez egy nagyon fontos folyamat, mert működtetni tudja átmenetileg a sejteket akkor is, amikor azok relatív oxigénhiányba kerülnek. És ennek vannak nagyon fontos esetei, például ilyen a szülés, amelynek során a magzat átmenetileg oxigén hiányos állapotba kerül, ami egy normális dolog, élettani dolog, de mindaddig, amíg az újszülött beinduló saját légzése és keringése nem biztosítja a kellő mennyiségű oxigént a sejteknek, ez a folyamat nagyon fontos, mert a sejtekben fenntartja, kisegíti az energiatermelést. Nagyon fontos lesz ez a folyamat, a későbbiekben majd visszatérek rá, minden olyan izommunkánál, amikor hirtelen, nagyon intenzív és viszonylag rövid ideig tartó munkát végzünk. Az előadás második részében beszélek majd erről. De azt azért le kell szögezni, hogy ez a folyamat, noha egy ősi lebontási útvonal a glukóznak, minden sejt képes erre, az egész szervezetet nem tudja eltartani, oxigén nélkül nem tudunk élni. Ha az oxigén hiányzik, vagy az oxigén felhasználása gátolt, akkor az élettel nem összeegyeztethető. Az oxigén felhasználását gátolja a cián. Ezért a leghatékonyabb és leggyorsabb sejtméreg, mert itt a legutolsó lépésben meggátolja azt, hogy a légzési lánc felhasználja az oxigént, és ezáltal ezt az egész folyamatot kiiktatja. Ezzel pedig az egész szervezet szintjén nem tudunk együtt élni. Ismert, hogy a II. Világháború után háborús bűnösök így menekültek ki az életből. Göring, Himmler már az elfogatások után ciántartalmú kapszulát haraptak el. Az oxigén hiányát az agy működése nem tűri. Az emberi agy energiaigénye rendkívül nagy, ehhez az energiát a glukóz szolgáltatja. Az egész szervezet által elhasznált, felhasznált glukóznak 40%-át az agy használja. És ha belegondolnak abba, hogy az agy tömege az kevesebb, mint 2%-a az egész testtömegnek, akkor ez egy óriási energiafelhasználás. Méghozzá oxidatív úton kell, hogy felhasználja, mert csak a teljes oxidatív lebontás nyújt annyi energiát, amennyi az agyműködést finanszírozni tudja. És még így sincs az agy az energiának bővében, gyakorlatilag semmilyen energiatartaléka nincsen, akár a glukóz, akár az oxigén legkisebb hiánya már érezteti hatását az idegrendszer működésében. Hát nézzük meg, mi is történik a szervezetben étkezés után. Kedvcsinálónak bemutatunk néhány néhány jelenetet, néhány kockát Huszárik Zoltán Szindbád című filmjéből, ahol Latinovic Zoltánnak két fantasztikus étkezési szertartása is van, talán emlékeznek, az egyik Dajka Margittal, Hajmókával, a másik itt Wendelinnel. Hát ennek a velős csontnak a látványa egy kaliforniai fitness klubban valószínű kisebb fajta pánikot keltene, de mi azért mutatjuk be ezt a néhány kockát, mert szeretnénk érzékeltetni, hogy az étkezés azért több egyszerű kalória felvételnél. Bár ebben az előadásban én végig erről fogok beszélni. Hát akkor most kövessük nyomon, hogy mivé lesz a szervezetben a táplálékkal elfogyasztott szénhidrátok útja, sorsa először. Következően abból a sajátos anatómiai helyzetből, ahogy a máj elhelyezkedik, a felszívódott, elfogyasztott, emésztett, felszívódott szénhidrátok, glukóz legelsőként a májba kerül. Mit csinál a máj a glukózzal? Hát glikogén tud belőle szintetizálni, ami a glukóz raktár, szénhidrát raktár. Mi a glikogén? Glikogént glukóz molekulák alkotják, több ezer glukóz molekula áll össze egy elágazó polimerláncát. Ez egy nagyon korlátozott lehetősége a szénhidrát raktározásnak. Látni fogják majd a későbbiekben, hogy a teljes éhezésben kevesebb, mint 24 óra alatt ez elfogy, de mégis valami. Viszont, ami nem épül be a glikogénbe, és nem használódik el a szervekben az oxidációra, abból zsírok lesznek. Hát ez már nem olyan jó. Illetve, ahogy veszük, majd meglátjuk. A zsírok raktározása nem feladata a májnak, nem is akarja megtartani, exportálja, kiküldi a keringésbe, de nem tudja ezt olyan egyszerűen, mert ugye a zsírok nem oldódnak a plazma vizes közegébe, be kell csomagolnia valami olyan csomagba, amivel biztonságosan ki tudja a keringésbe küldeni. Ezek a lipoproteinek, fehérjékből és zsírokból álló kis csomagok, molekulák, amelyek már biztonságosan közlekednek a plazmában. Az a lipoprotein, ami itt keletkezik, azt úgy hívjuk, hogy VLDL. No, ilyen formán kikerül a keringésbe ez a kis zsírcsomag, és most attól függ a szervezetben, hogy mivé lesz, hogy mondjuk mi mennyit mozgunk. Aki intenzív izommunkát végez, annak az izomzata nagyon sok zsírt elhasználhat ebből a csomagból. Amit az izom nem használ el, és néhány egyéb szerv is persze, de azért említem az izomzatot, mert a legnagyobb, egyike a legnagyobb felhasználóknak. Amit azonban nem használunk el oxidációra, a működtetésre, az a zsírszövetbe kerül és raktározódik. Vagyis már itt látszik, hogy a feleslegben elfogyasztott szénhidrátokból a májban zsír lesz, a máj azt kiküldi, és amit abból nem használunk fel, azt a zsírszövet raktározza. Ha most megnézzük, hogy mi lesz, mivé lesz még a glukóz? Milyen szervek használnak még fel glukóz? Természetesen majdnem minden szervünk. Amit én itt említek, azok csak azok a szervek, amelyeknek valamilyen kitüntetett jelentősége van az anyagcserében. Ilyen természetesen az agy, amit már említettem, ahol oxigén jelenlétében lebomlik a glukóz és ATP keletkezik. Megjelenik egy újabb szereplő, az izomzat. A haláncsikolt izom jelentős glukózfelhasználó tud lenni, ha működik. Oxigén jelenlétében széndioxid és víz keletkezik. Ha nincs oxigén, akkor ahogy az elején az előadásnak mutattam, tejsav lesz, de mindkét folyamat során, ha nem is azonos mértékben, és nem azonos mértékben, de energia keletkezik. A felesleget raktározzuk, glikogén lesz. És glukóz kerül a zsírszövetbe is, mert itt nagyon fontos szerepe van abban, hogy a zsírszövet raktározni tudja a neutrális zsírokat, tehát hogy felépüljön a zsírraktár. Na mindehhez a terítéshez, a glukóznak ehhez az elosztásához kell egy karmester, és ez a karmester az inzulin, amely a táplálkozás hatására keletkezik a hasnyálmirigyben, keringéssel eljut a különböző szervekhez, és biztosítja azt, hogy a máj elvégezze ezt a két funkcióját, hogy felvegye az izomzat a glukózt, és hogy felvegye a zsírszövet a glukózt. Ezek után nézzük meg, hogy mi történik a zsírokkal. A táplálékkal elfogyasztott zsírok úgy szintén enzimatikusan emésztődnek a vékony bélben, és a emésztés végeztével a vékony bél hámsejtekben újra alakulnak, és itt megint kell egy csomagot csinálni ahhoz, hogy ki lehessen küldeni a neutrális zsírokat először itt a nyirokkeringésbe, de végül a keringésbe. Megint kell ez a biztonságos csomag, ez az úgynevezett lipoprotein. Itt úgy hívjuk, hogy kilomikron. A kilomikron először a nyirokkeringésen, majd az általános keringésen keresztül a zsírszövetbe kerül. Mi látszik ezen az ábrán? Az látszik, hogy az elfogyasztott zsírokat, anélkül, hogy az megjárná a májat, azonnal a szervezet a zsírszövetbe irányítja. Ha most ehhez hozzávesszük azt, amit még az imént elmondtam, hogy a feleslegben elfogyasztott szénhidrátból, glukózból is zsír lesz, és az is a zsírszövetbe kerül, akkor már tulajdonképpen ott vagyunk annál a problémánál, amit elhízásként lehet összefoglalni. Vagyis, hogy minden feleslegben elfogyasztott tápanyag a szervezetben zsírra alakul, és ha nem használódik fel, akkor a zsírszövetben raktározódik. Biokémiai értelemben így lehet megmagyarázni az elhízást. És ez az evolúció szempontjából egy logikus dolog volt. Ez egy evolúciós kényszer volt. Mert az evolúció folyamán esetleges volt az, hogy a szervezet jut-e tápanyaghoz, és mennyihez jut, és mikor. Túlélni úgy lehetett, hogy a szervezet, amit megszerzett, azt mindent raktározott. Na most arra nem készült fel, nem vagyunk felkészülve, hogy a Kánaán is eljöhet, lehet bőség, mert a szervezet akkor is azt csinálja, amit tud, raktároz. És ha raktároz, ha többet kap, mint amennyit a szervezet fel tud használni, akkor a zsírszövetet gazdagítja, minden a zsírszövetbe kerül, és akkor bekövetkezik az elhízás. Vannak olyan körülmények, amelyek kedveznek ennek a folyamatnak. Egyértelműen látható, tudható, hogy vannak családok, ahol nagyon nagy számban fordulnak elő túlsúlyos emberek, ami arra utal, hogy a genetikai tényezőknek jelentős szerepe lehet. Az utóbbi években nagyon intenzív kutatások folytak annak felderítésére, hogy melyek pontosan azok a gének, amelyek felelőssé tehetők az elhízásért. Nagyon sokat tudunk erről, nem tudunk eleget, nem tudunk annyit, hogy én most meg tudnám nevezni önöknek azokat a géneket, amelyek pontosan megmagyarázzák, hogy miért is hízunk el. Biztosan tudható azonban, hogy nagyon nagy szerepe van az életmódnak, az izomműködésnek, illetve az izomműködés hiányának. A legnagyobb energia felhasználó a szervezetben az izomműködés lehet. Ha ezt nem vesszük igénybe, akkor az egész folyamat annak kedvez, hogy a tápanyag, a zsír raktározódjon. Egyértelműnek tűnik, hogy a fejlett országokban, a jóléti társadalmakban, a rohamosan fokozódó, terjedő elhízás mögött ilyen életmód tényezők állnak. Kimutatták gyerekeknél, hogy olyan gyerekek, akik napi 5 óránál többet, 5 órát vagy annál többet töltenek a televízió előtt, azoknál az elhízás előfordulása 5-6-szorosa a társaikénál. Egyértelműen a környezeti tényezők szerepére utal az, hogy genetikailag azonos csoportok, amikor megváltozott körülmények közé kerülnek, akkor megváltozik az elhízás iránti hajlandóságuk is. Ilyenek a Mexikóból származó úgynevezett Pima indiánok, akiknek az Egyesült Államokban élő csoportjukban az átlag testsúly az 25 kilóval több, mint azokénak, akik Mexikóban élnek. És ezeknél igen nagy mértékben megnő például a kettes típusú diabétesz előfordulása. Tehát általában jellemző, hogy a jóléti társadalmakban terjed az elhízás, bizonyos statisztikák szerint a felnőtt lakosság 35 és 65 év közötti korosztálynak a fele túlsúlyos. Ezért is jogos ez a megállapítás, amire az előadás elején utaltam, hogy az elhízásról lehet úgy gondolkodni, mint egy járványszerűen terjedő betegségről, noha nyilvánvalóan nem terjed járványszerűen, de az az életmód, ami kedvez az elhízás kialakulásának, az bizony járványszerűen terjedhet. Hát fel kell tenni a kérdést, hogy egyáltalán kit tekintünk elhízottnak. Itt meg kellene fogalmazni azt, hogy mi az, hogy optimális testsúly. Létezik-e ilyen, vagy egyszerűen egy esztétikai kategóriáról van szó. A különböző korokban más-más volt a szépségideál, és ez sokat elárult arról is, hogy az adott korban miként vélekedtek az optimális testsúlyról. A hiánytársadalmakban a kövér ember a szép. Szép, mert a biztonságot, a jólétet jeleníti meg, akit mindenki irigyel, és akihez mindenki hasonlítani szeretne. Van a magyar nyelvben is egy kifejezés, a derék ember. És ez nem mindig valakinek a kiválóságára utal, hanem arra, hogy jól megtermett, jó húsban van. Rubens szépségideája is némileg eltér a maitól, amint ezt a gyönyörű festmény mutatja, amelyet ifjú feleségéről festett, akit a már nem egészen fiatal Rubens vett feleségül, és igen boldogan érte le vele élete utolsó 10 évét. A tudomány objektív mérőszámokkal próbálja meghatározni, hogy mi is az optimális testsúly, és ehhez képest definiálja, hogy mi az alultápláltság, illetve a túlsúlyosság. Nagyon sokféle mérőszámot lehetne említeni, én egyet hoztam el ide, ez a testtömeg, amit mindenki nagyon könnyen magának is ki tud számolni, a testsúlyt kell elosztani a testmagasság négyzetével. És ez szerint különböző kategóriákat állapított meg a WHO, és ez szerint a kategorizálás szerint 25 felett a testtömegindex már túlsúlyosságot jelez. És ennek is 3 foka van. A következő ábrán egy példán mutatom be, hogy egy 170 cm magas ember, ha 80 kiló, akkor a testtömegindexe már 25 felett van, tehát már nagyon oda kell figyelnie a testsúlyára. Ha 90 kiló, akkor meg bizony már abban a kategóriában van, ahol nagyon jelentősen megnő a különböző betegségek előfordulása, és hát a magasabb testsúlyokról már nem is beszélünk. Miért jelent problémát az elhízás? Hát azért jelent problémát, mert nagyon sok betegség kialakul az elhízás talaján. Ilyenek a kettes típusú diabétesz, érelmeszesedés, magas vérnyomás, szívelégtelenség, bizonyos daganatos betegségek, epekő, vesekő, és lehetne sorolni. És ezek kombinációja. Ezeket hívjuk az úgynevezett civilizációs betegségeknek, már amennyiben civilizáción azt értjük, hogy a mindennapi élelemért nem kell fizikai értelemben is megküzdeni, mert ha kell, akkor az antilopot házhoz szállítják, a hal beúszik a fürdőkádba, és a mamutot is elég könnyen elérjük. Mit tehetünk az elhízás ellen? Hát tekintettel arra, hogy egy aránytalanságról van szó. A táplálékfelvétel, az energiafelvétel és az energiahasználat, felhasználás között a helyzeten két módon lehet változtatni. Vagy csökkentjük az energiabevitelt, vagy növeljük a szervezet energiafelhasználását. Célszerű, ha mind a kettőt tesszük. A táplálékbevitel csökkentésével elért testsúly csökkenést fogyókúrának hívjuk. Ez egy tipikusan civilizációs aktivitás. De mielőtt erről szólnék, szeretném bemutatni önöknek, mi történik a szervezetben, ha éhezik. Nem kicsit, hanem nagyon. Semmilyen táplálékot nem kap a szervezet. És erre az emberiség történelme során sajnos nagyon sokszor volt példa. Az éhezés sokkal drasztikusabban szabályozta a népek lélekszámát, mint akár a háborúk, akár a járványok. Mit csinál ilyenkor a szervezet? Hát ilyenkor nyúl a tartalékokhoz. Azt is lehetne mondani, hogy elkezd visszavonulni, de ez egy rendezett visszavonulás, és ennek a visszavonulásnak egy nagyon fontos rendező elve az, hogy a glukózt, a vércukor szintet pedig fenn kell tartani. Miért? Azért, amit már az elején mondtam, mert az agy működése a glukóztól függ. Glukóz anyagcsere, glukóz lebontás biztosítja az agy és az idegrendszer működését. De ez nem egy triviális feladat akkor, amikor semmilyen táplálékbevitel nincsen, nincsen szénhidrátbevitel. Hogy lesz glukóz? Hát van egy raktár, a glikogén raktár, amit említettem a májban, de ez egy nagyon korlátozott raktár, nagyon kis mennyiségű glukózt tudunk itt raktározni, teljes éhezésben ez elfogy 24 óra alatt. Mit csinál ilyenkor a szervezet? Nincs más lehetősége, mint megszintetizálni a glukózt, valamiből előállítani. Legfőbb energia tartalékából, a zsírból ezt nem tudja megcsinálni, mert nincs útvonal, ami a zsírtól a glukózig vezetne. De van fehérjén, legnagyobb tömegében a izomzatban. Ilyenkor a szervezet hozzányúl a fehérje készletéhez, lebontja aminosavakra, és a májba jutó, a keringéssel odaszállított egyik aminosav, az alanin, alkalmas arra, hogy belőle a máj glukóz szintetizáljon. És ezzel biztosítsa az agy glukóz igényét. Igen ám, de ez egy nagyon-nagyon költséges folyamat. Nagyon sokba kerül a szervezetben glukóz szintetizálni, nagyon sok ATP kell hozzá. Na ezt biztosítja a zsír. Ilyenkor mobilizáljuk a zsírtartalékokat, a zsírsavak eljutnak a májba, lebomlanak, ATP keletkezik, és ez biztosítja ezt a szintézist. De mit csinál ilyenkor a szervezet? Egyszerre hozzányúlt a zsírtartalékához, és hozzányúlt, ami ennél sokkal nagyobb baj, hozzányúlt a fehérje tartalékához. Most ha belegondolnak megint az evolúciós helyzetbe, hogy mikor csinálja ezt a szervezet, amikor éhezik, várja, kivárja, túl akarja élni a táplálék hiányt, és várja a következő táplálékot. De ha leépíti a fehérje állományát, akkor nagyon lecsökkenti az élelemszerzés esélyét. A szervezetnek kell, hogy legyen egy B-terve. A B-terv ilyenkor az, hogy tartós éhezésben a máj a zsírsavakból egy alternatív tápanyagot szintetizál, ezeket hívjuk ketontesteknek, és ezek az agyműködést képesek a glukóz segítségével, a már nagyon lecsökkent glukóz segítségével ellátni, mert ezek be tudnak jutni az agyba, oxidálódni tudnak, és részlegesen kiváltják a glukóz szerepét. Érdemes úgy ránézni erre a folyamatra, hogy micsoda fantasztikus összhang van a szervezetben, a szervek között, amikor meg kell oldani egy ínséges állapotot. Néha az embernek az az érzése, hogy a makrovilág sokat tanulhatna a biológiától. Fogyókúra. Hát a fogyókúra a testsúly csökkentésének egy ennél lényegesebben kevésbé drasztikus formája, de az elv ugyanez. A lecsökkent táplálékbevitellel, energiabevitellel a szervezetet arra kell kényszeríteni, hogy használja a tartalékait. De arra ügyelni kell, bármilyen fogyókúra legyen is az, hogy a zsírtartalékot használjuk, és ne a fehérje tartalékot. Van olyan diéta, ami kifejezetten, olyan fogyókúrás diéta, ami kifejezetten ezen alapul, hogy kényszeríteni a szervezetet a glukóz szintézisre, azzal, hogy nagyon alacsony a szénhidrát bevitel, de ilyenkor nagyon fontos bevinni a szükséges fehérjéket, aminosavakat, hogy ne nyúljon hozzá a szervezet a fehérje készletéhez, mert ez a legkevésbé sem kívánatos. Minden kinkeservel végig szenvedett fogyókúránál azonban többet ér az izomműködés, többet ér a testmozgás, mert ez nem csak hasznos, hanem öröm is. Jó érzés is annak, aki csinálja. Na beszéljünk erről egy kicsit. Mi is történik az izomzatban? Hogyan történik az energia biztosítása az izomműködéshez? A cím itt sprinterről beszél, de amit most mondok, az még nem a sprinterről szól. Az bármilyen izomműködésre igaz, hogy az izomműködés kezdetén, amikor van keringés, jön a keringéssel glukóz, jön oxigén, akkor az izom glukózt oxidál, ahogy mutattam az elején, széndioxiddá és vízzé, és keletkezik az ATP, ami biztosítja az izomműködéshez az energiát. Akkor azonban, amikor valami nagyon hirtelen, nagyon intenzív és rövid ideig tartó izommunkát végzünk, akkor nem tud működni ez az oxidatív lebontás, mert nem tud olyan gyorsan alkalmazkodni az izomzatban az erek, amelyeknek ki kell tágulni, megfelelő mennyiségű tápanyagoknak kell ide érkezni. Ez az alkalmazkodás nem történik meg, és akkor oxigén hiányban a glukózból, ahogy szintén az előadás elején mutattam, tejsav keletkezik. Ez is ATP keletkezéssel jár, de mi lesz a tejsavval? A tejsav az izomnak nem kell, a tejsav eljut a keringéssel a májba, és a máj belőle glukózt szintetizál, visszaküldi a keringéssel az izomnak, és az visszaépíti a glikogén raktárát. Itt is van egy gyönyörű példája annak, hogy hogy tudnak a szervezetünkben az egyes szervek együttműködni, és továbbá példa az arra is, hogy mindent megőriz a szervezet. Ez a tejsav, ez teljesen érdektelen az izomnak, nem kell neki, semmire nem használja. Nem baj, elmegy a májba, a máj visszaalakítja a hasznosítható energiává. Mindent megtartunk. Ez is egy példája ennek. Igen ám, de itt is van egy probléma. Ez a folyamat, a tejsav glukóz átalakulás szintén nagyon költséges. Ugyanúgy, ahogy láttuk a fehérjékből, aminosavakból történő szintézisnél. Mi adja ehhez az energiát? Ugyanúgy. A zsírszövet, zsírok szabadulnak fel, májban oxidálódnak, de ehhez nagyon sok oxigén kell. És itt alakul ki az az oxigén adósság, ami már a sprintert jellemzi. Mert a sprinter ezen a módon biztosítja, már a sprinterben ezen a módon biztosítja az izom az energiát. Mert akkor nincs idő az alatt, a nagyon rövid idő alatt, amíg lefutja azt a 100 métert 12-13 másodperc alatt, nincs idő arra, hogy elegendő oxigén és tápanyag jöjjön a keringésből. Teljes egészében a sprinter oxigénhiányban tejsavig bontja le a glukózt, a tejsava elkerül a májba, és ott ahhoz, hogy visszaalakuljon glukózzá, egy extra oxigénigény van. Ez az oxigénadósság. Ezt az oxigénadósságot dolgozza le a sprinter, amikor lefutja a távot, és utána eltelik 20-25 perc, amíg visszanyeri a normál légzését és a keringését. Gondolnál ki azt, hogy egy krokodilnak is van oxigénadóssága? Van neki. A krokodil ugye látszólag egy lusta állat, de lassú mozgású, de képes arra, hogy rendkívül gyorsan, hirtelen mozdulattal a farkával odacsapjon, ha veszélybe érzi magát, és leterítsen valaki. Na ez az egyetlen villámgyors mozdulat az izomzatában ezen a módon történik már az energia ehhez. Tejsav keletkezik, és aztán a krokodilnak is vissza kell építeni a tejsavat, tehát a krokodilnál is működik ez az oxigénadósság. Ez a mozdulat egyébként a krokodil teljesen kimeríti, órákig tart, amíg magához tér az oxigénadósságból. Ő persze magához tér, akit leterített, hát szegénynek annak már nem az oxigénadósság a problémája. Tehát onnan indultunk, hogy a sprinter. A sprinter nem használ oxigént az izomban, és mégis végigfutja ezt a távot. Nézzék meg ezt a sprintert. Ez egy 12 másodperces, 13 másodperces, kicsit lassított felvétel, szinte nem vesz levegőt végig. Egészen a legvégén még egyet még egy levegőt vesz. És még egy dolgot felhívnám a figyelmüket, még egy dologra. Hatalmas üzemtömege van. És ez nagyon fontos az olyan sportolóknál, a sprinternél, és minden olyan sportolónál, ahol nagyon nagy izomműködésre, intenzív munkára van szükség, mert a glikogénjét használja. És minél nagyobb az izomtömeg, annál több glikogént lehet ott raktározni. Az izomtömeg felépítésére igen nagy gondot fordítanak a sportolók, nem is mindig sportszerű eszközökkel, de a glikogén készletet fel lehet építeni sportszerű eszközökkel is, megfelelő szénhidrát, tészta diétával. Talán emlékeznek arra, hogy 1986-ban a mexikói futballvilágbajnokságon, ahol olyan 86-ban, ugye azt mondtam, olyan gyászos vereséget szenvedtünk a szovjetektől, 6-0, utána lábra kapott az a hír, hogy a magyar válogatott játékosai tésztadiétán voltak, és nagyon sokan ezt kárhoztatták a bekövetkezett vereségért. Pedig a tésztadiéta és a glikogén felépítés az izomban, az egy teljesen megalapozott, biokémiailag megalapozott módszer, és azt gondolom, hogy mint hogy már az első 5 percben 2-0-ra vezettek ellenünk a szovjetek, hát ezért a glikogént lehet a legkevésbé kárhoztatni. A maratoni futó másként fut. A maratoni futó 2 órás futása alatt ugye 42 kilométert fut. Ott van idő arra, hogy alkalmazkodjon a keringés, alkalmazkodjon a szervezet. A maratoni futó megkapja az oxigént, megkapja a tápanyagokat, glukózt is oxidál, de elsősorban zsírokat, zsírsavat. Ilyenkor a zsírszövetből kikerül a zsírsav, megint eljut a keringéssel az izomhoz, ott lebomlik, ATP keletkezik, és ez szolgáltatja folyamatosan 2 órán keresztül a maratoni futónak az energiát az izomzatban a futáshoz. Ha megnézik ezt a futót, ő már 2 órája fut, és ha emlékeznek az előbbi sprinterre, akkor nagyon feltűnő a különbség. Ez egy nagyon vékony ember, szikár ember. És én azt mondom, hogy az ő futását a zsír raktára teszi lehetővé. Önök megkérdezhetik tőlem, hogy hol van itt ez a zsír raktár? Van. Van. A legvékonyabb ember szervezetében is van annyi zsírszövet, annyi zsírraktár, ami 25 maratoni táv lefutásához elegendő lenne. Egy átlag embernek persze nem ambíciója, vagy ritkán az, hogy lefusson 25 maratoni távot, de az ambíciója lehet, hogy ha egy kicsit túlsúlyos, akkor ebből a súlyból veszítsen, vagy egyszerűen csak, mert szeret, ambíciója lehet, hogy mozogjon. És ez egy reális ambíció, hogyha izommunkát végzünk, akkor mobilizáljuk a zsírszövetünket, használjuk a zsírtartalékot, és fogyasztjuk a zsírállományt. Hogy ez mennyire így van, azt mutatja ez az ábra. Elegendő, enyhe izommunka, nem kell megszakadni. 30 percig tartó tempós gyaloglás. Elegendő ahhoz, hogy a zsírszövetből a zsírok mobilizálásának a sebessége 6-7-szeresére növekedjen. Vagyis használjuk a zsírszövetet, és ehhez nem kell nagyon intenzív munka. Azt mondtam az előadás egy korábbi pontján, hogy az étkezés az több egyszerű kalóriabevitelnél. Most azért szeretném leszögezni, hogy a sport az jóval több, mint egyszerű zsírégetés. A sport, a testmozgás az öröm. Nagy öröm. És nem csak nézni öröm. Persze nagy öröm nézni. Nagy öröm végigdrukkolni egy magyar sportolót egy világversenyen. Nagy öröm látni a dobogó legfelső fokán, és nagy öröm hallani a tiszteletére felhangzó magyar himnuszt, ahogy oly sokszor ennek a kiváló úszónőnek, Egerszegi Krisztinának a pályafutása során. Azonban sportolni, mozogni, az öröm nem csak nézni öröm, hanem csinálni is öröm. És ehhez nem kell sportolónak lenni. És még csak nagyon fiatalnak sem kell lenni. Akármilyen életkorban, akármilyen erőléti állapothoz meg lehet találni azt a testmozgást, ami örömet nyújt, ami egy jól eső fáradtságérzést okoz, ami után van az embernek egy kis sikerélménye, van egy kis öröme. Én ha adhatok receptet ennek az előadásnak a végén, akkor a receptem az lenne, hogy ha valaki szeretné megtartani a normál testsúlyát, vagy szeretne veszíteni a kilóiból, ha több van, mint kellene, és ezzel nagyon sokat tenni az egészsége érdekében, akkor ne a kinkeservel végig szenvedett fogyókúrát válassza, hanem inkább egy mértékletes táplálkozás mellett iktasson be az életébe valamilyen testmozgás. Ezzel három dolgot is nyerni lehet. Veszíteni lehet a kilókból, csinálni valamit, ami minden napra ad egy kis örömet, egy kis jó érzést, és közben még arról se kell lemondani, hogy mindennapi kenyerünket elfogyasszuk. Köszönöm szépen, hogy meghallgattatok.